Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
A harmadik kor egyeteméről beszéltünk a műsor első részében, és én úgy gondoltam, hogy önkéntesen hozzáteszek valamit. Egy rövid kurzust, ami mindösszesen 4 óráig tart, Takács Zsuzsa Kossuth Díjas költővel. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy tegeződhetünk egymással. És azért is gondoltam, hogy legyen egy kicsi pszichológiai és irodalomtörténeti kurzusunk itt, hiszen tegnap az írók szanatóriumában a pusztító és a gyógyító álmokról tartottál előadást. Nem ez volt az első előadás az álmokról az életedben, de te tanár vagy eredetileg, és nem pszichológus.
Így van, igen.
De miért gondoltad, hogy egy költőnek a pusztító és a gyógyító álmokat kell a középpontba állítani? Miért az álmokat? Ennyire fontos ilyen kapcsolatban vagy, tudatos kapcsolatban vagy a saját álmaiddal?
Hát nem csak tudatos, hanem szinte kényszerű kapcsolatban. Én nagyon sokat álmodom, mindig is sokat álmodtam, és sokáig, amíg nem tisztáztam magamban dolgokat, úgy gondoltam, hogy bár ne álmodnék, mert egy-egy álomnak olyan mértékben voltam a hatása alatt, hogy attól féltem, hogy az egyetemen, az óráimon is
az álmok jönnek elő.
Az álmok jönnek elő. És aztán később rájöttem, hogyha nem azt mondom, hogy megfejteni, mert álmokat megfejteni nem lehet, az annyira az olvasó dolga. Tehát ahány olvasó, annyi olvasat. Egy versnek is, meg egy műnek is.
És egy álomnak is, de hiszen az
és
egyedi.
És egy álomnak az egyedi, de mégsem egészen megfejthető. Bizonyos fokig nyilván az álmodó tudja majd később a leginkább. De mindaddig, ha tudja, mindaddig, amíg nem tisztázom, voltak fölzaklató álmai, mert utolsó ítéletről is álmodtam.
Az utolsó ítéletről? És miért volt jó?
Azt
végre eljön?
Azért, mert nagyon nyugodt és boldog voltam. Egyrészt, hogy találkozom a szüleimmel, ugye ezt én nagyon nehezen tudom kivélni, hogy valakit elveszítek. Másrészt együtt volt a család, és az egészben volt valami bizakodás.
Az utolsó ítéletben?
Igen. És aztán megtaláltam, társanák nem voltak, egy hatalmas téren gyülekeztünk, és mindenki jött. Olyan volt, mint egy kempingeznénk. Senkiben nem volt félelem. És hát ez egy furcsa álom volt, ezt elmondtam a kollégáimnak, nem tudtam ezt elmondani, elhallgatni, hogy nem ez volt az álmom. De a többi olyan mértékben volt magánálom, hogy hatás alatt voltam, mint a magyar irodalomban azért elég sokan, szóval csodálatos Jékely, Dzsida Jenő, Kálnoki és a maiak közül is sokan. Nekem az álom az anyagom volt, de természetesen nem kizárólagos.
Hogy érted, anyagom. Hogy az anyagod volt az álom?
Versanyag. Tehát volt egy olyan álmom, amiből 5 verset írtam, de éjszaka egymás után.
Közvetlenül az álom után?
Álmodtam az álom első szakaszánál, az álom első szakaszánál fölébredtem, és ezeket a bizonyos altercinákat, ami a viszonyok könnyében és később a legutóbbi kötetben, a testimádása Indiában is újra fölvettem, és természetesen azt hittem, hogy hát csak én vagyok mániákusan hű az álmaimhoz, és akkor kiderült, hogy ezt az egyetemisták nagyon szeretik.
Az egyetemisták?
Első eset volt, igen, az eltések. Első eset volt, ez a jelenkönnyel jelent meg, hogy a kötet hip-hop
elkelt.
És verses kötetnél ez nagyon nagy szó. Na és ez a bizonyos búcsú természetesen a búcsú nagyon inspiratív. Ez a szerelmi búcsú, igen, meg a szerelem kezdete.
És a kettő között az lényegtelen.
És a kettő
arról
között
az ember nem
is lényeges,
álmodni.
De azok úgy, azt kell, hogy mondom, hogy teljesen parancsoló álmok. Szóval ezzel nem tudom nem megélni. És amikor aztán eljött a búcsú, az egy 8 éves nagy szerelmet lezáró búcsú álom volt, akkor azt egy hétig szedtem szét ízeire, és közben hát nagy Schubert hallgató vagyok, Schubert Szédvaj kvintetjét hallgattam, és utána átéltem az Esdur trióra, és Egyszerűen azért, hogy ne üljek bele, és rájöttem, hogy a versek maguk is C-dur van, illetve S-dur van.
Hogy íródik egy vers C-durban? Hát, egy álomról szóló.
Hallgatom, és valahogy megfejti az álmomat.
A vers?
A zene.
Ja, hogy a
és
zene?
És a vers szöveg is. De ezek a német romantikusok, mondjuk Schumannról lehet tudni, hogy bele tébolyodott a hangokat hallott. És csodálatos. Hát a tegnapi felolvasáson Schumann karneváljából hallgattunk meg egy részletet, meg ezt az említett kvintetet és egy Philip Glass zenét. Ezek nagyon alkalmasak, mert persze van
inspirált
a Liszt.
Téged a zene az álmaid nagyon megfejtésére?
Inspirált, és segített elviselni az álom nyomasztó terhét és boldogságát is.
Boldogsága van egy nyomasztó álomnak? Hát
nem a nyomasztó álomnak, de boldogsága van. Hogyha picit nyomasztó, akkor néha úgy gondolom, hogy túljárok az álom eszén.
És hogy jársz túl az álom eszén?
Hát például a legelső életem legelső mozzanatáról szóló álmom.
Vagyis a születésről.
A születésről. Akármilyen furcsa, nekem van emlékem a születésemről.
Az embernek állítólag van emléke, csak nem van. Tudja. Tehát mélyen a tudattalamban van.
És az én esetemben az volt, hogy visszatérő álom volt. Hallatlan nyomasztó, egy ilyen szűkülő térben polcrendszerek között próbálok eljutni a legmagasabb pontig, mert ott némi világosság, vagy napvilág beszűrődik. És egy hatalmas erő présel kifelé. És akkor rájöttem, hogy ez a születés.
És ezt hányszor álmodtad?
Hát én meg nem mondom, de hogy többször az biztos. Ez volt ilyen visszatérő álmom. Aztán van egy mulatságos álmom, ami viszont kifejezetten fölvidított. Azt álmodtam egy éjszaka, hogy csöngetnek, és akkor kimegyek a bejárati ajtót kinyitni, illetve hát előtte megkérdezem, hogy ki az. És a fölöttem lakom meglehetősen link munkanélküli pincér mondja, hogy hát bezeltem Zsuzsa az ajtaját, mert attól félek, hogyha nyitva marad, akkor veszélynek teszik. Én próbáljam meg kinyitni, és akkor leakasztom. Azt föl se tűnt, hogy neki honnan van kulcsa. A tartóról leakasztom a saját kulcsomat, és akadálytalanul simán kinyitom.
Ezt az álmodban?
Ezt az álmodban.
Igen.
És akkor két kockás inges, hatalmas szekrényi betörő állott, és nagyon nevetnek, hogy a taktikájuk bevált. Gondolom, az egyik hasbeszélő volt, és tudott utánozni. És ez az álom eszé leírása után született, mert az első nagy, ami egy kötetbe be is került, és akkor rájöttem, hogy azt nem akarom, hogy megfejtsék, hogy betörők hatoljanak az álmomba, és megfejtsék, hogy mit álmodom.
Tehát, hogy így tulajdonképpen az álmaidba hatoltak bele a betörők.
Így van.
És ez ellen kell védekezni.
Hogy idegen, tehát lélekelemzők hatoljanak az álmaimba, betörőnek álcázott lélekelemzők. Igen.
Ehhez képest versbe írod az álmaidat. Magyarul feltárod az álmaidat a világnak, felajánlod azt, hogy bárki, akár lélekelemző, akár laikus megfejtse.
Igen, más a laikus és más az olvasó.
A lélekelemző?
Más a lélekelemző és más a laikus olvasó. Mert hogy ő is álmodik, szerintem aki verset olvas, az nem idegenkedik az
álomtól. Most itt szeretnélek egy pillanatra igen megszakítani, csak azért, mert szeretném egy rövid versedet felolvasni, ami értelemszerűen egy álomból született. Vagy megpróbálok álmomban minden fűrészt, vésőt és kalapácsot bezsúfolni egy szűk bőröndbe, csupa összenem illeszthető tárgy, csupa rebellis. Majd kidobálok mindent a földre, és újra csomagolni kezdek. Bár jól hallom a hangos bemondó utolsó figyelmeztetését, ahogyan vonatom indulását bejelenti, kapkodva próbálkozom mégis. Még szét kell fűrészelnem egy rácsot.
Igen, ez azt hiszem magáért beszél. Tehát minden akadályt le kell győznem ahhoz, hogy tovább menjek. Hogy arra vonatra szálljak, ahova amelyik elvisz a célomhoz.
Ez annyira érdekes, látod, hogy az álmot hányféleképpen lehet elemezni, és hogy egy költő, amikor az álmát versbe önti, akkor milyen lehetőségeket ad. Számomra ez a végső búcsú előtti utolsó kétségbeesett csomagolást jelentette.
Azt is jelenti, ez a te versed. Most váltott ilyet.
Most lett az én versem.
Igen. Egyszer volt is egy álommal kapcsolatban Géhe Istvánnal ő fiatal költőként mutatott be Rájmunkat, én voltam a legfiatalabb a három költő közül, és elemezte egy versemet, és az is egy álomvers volt, és volt benne egy szó, egy kicsit laza, kicsit nyegle, hogy babám. Ez természetesen egy szerelmi történet volt, és akkor ő elmondta, hogy mi mindent érez vele, és akkor mondtam, hogy nem, hát őszintén szólva erről nem volt szó. És amikor hazamentem, akkor rájöttem, hogy igaza van. Volt szó.
Tehát csak neki te nem tudtad.
Csak én elfelejtettem, kidobtam az agyam, nem akartam emlékezni.
Egy férfi olvasó, ez esetben Géher István, másképp fejti, olvassa a te álomról szóló versedet? Nem szól, hanem az álmodat, ami éppen versben van?
Hát azóta nem volt hasonló tapasztalatom, és viszont voltak kiváló kritikusaim, Bodor Béla, aki meghalt, és készített egy monográfiát rólam, és a legjobban ismert. Végülis a könyv nem készült el, egy másik monográfia megjelent, de Bodor Bélájé csodálatos volt. És egy alkalommal egy estet vezetett be, a múzeumi estet, és akkor, igen, akkor föltettek egy kérdést, amit zavarba jöttem, és azt mondtam a közönség soraiból annak, aki kérdezett, hogy forduljon Bélához, ő tudja.
Hogy a te életedben mi történik?
Igen.
És hogy miről álmodsz?
Hát az álom kicsit cikkív, mert azért megvan az én változatom, hogy az életemet jobban ismerte, az biztos.
Igen, ez furcsa. Azt mondod, hogy föl tudsz ébredni a nyomasztó álomból. Meg tudod ítélni álmodban, hogy mi az, amiből föl kell ébredni, és mi az, amit tovább érdemes álmodni?
Meg tudom állapítani, és a nyomasztó álomból viszont, ha fölébredek, akkor hát én mindig lejön azt, amit álmodom. Azok olyan fontos álommozzanatok, sőt, mi több, a szókincsnek olyan fontos része, amit előbb felolvastál, szóval a kalapás, a véső, ezek az álomban voltak.
Na most egy bulvárfrajdista az akkorát bányászna a kalapács és a véső között.
Ezért volt a betörős álmom, hogy nem engedem be őket.
A kalapáccsal bejövő betörő, nem?
A kalapáccsal bejövő betörő. Egy alkalommal Kertész Imrét kérdezte meg egy újságírónő, nem mondom a nevét, közismert név, a nyomasztó gyerekkorár, meg a válás, meg az a hidegség, ahogyan ábrázolja a sorstanságban a szülőket. És azt a hihetetlen kérdést tette fel, hogy nem gondolja, hogy analizáltatni kéne magát. És azt mondta, hogy asszonyom, ha analizáltatnám magamat, többet nem tudnék élni. És ez 100%-osan így van.
Folytatjuk néhány perc múlva Takács Zsuzsával.